Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti kormány petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. Közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt mondta, úgy látják, hogy egy rendkívüli uniós tanácsülésen februárban az Európai Bizottság és az Európai Unió következő évtizedeit kész elzálogosítani Ukrajna javára. Hozzátette, Brüsszelnek nyilvánvaló háborús tervei vannak, mostantól Ukrajnát az Európai Unió kívánja fizetni, elmondta. A nemzeti petícióval kapcsolatos részleteket a következő napokban fogják közölni. Két egymást követő napon fizeti ki a kormány a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, mivel a bankszövetség jelzése szerint a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a két fizetést, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány kiemelt fontosságúnak tartja az idősek megbecsülését. Ezt bizonyítja az is, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta 48%-kal emelkedett. A kormány nem csupán értékálló nyugdíjakat tudott biztosítani, hanem jelentősen tudta növelni a nyugdíjak reálértékét is. A kormány jóváhagyta az otthoni energiatároló programot, amelyet 100 milliárd forintos keretösszeggel hirdetnek meg, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a program lehetővé teszi, hogy Magyarország, amely a világ elsők között van a napenergia felhasználásában, a tárolásban is előkelő helyezést foglalhasson el. Egy pályázó 2,5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra jelentkezhet, közölte. Hozzátette, egy otthoni energiatároló telepítési költsége 3,2 millió forint. A pályázati felhívás január 15-én jelenik meg, majd február 2-ától lehet pályázni. Minden gazda hozzá fog jutni a pénzéhez, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón, a Bászna Gabona ZRT miatt bajba került gazdák helyzetével összefüggésben. Gulyás Gergely közölte, a kormány szerdai ülésén meghallgatta az Agrárkamara elnökét is a Bászna ZRT helyzetéről, miután a cég ellen felszámolási kérelmeket nyújtottak be. Hozzátette, az Agrárkamara elnöke szerint reális a veszélye annak, hogy a gazdáknak várniuk kell, vagy esetleg nem kapják meg a pénzüket a ZRT csődhelyzete miatt. A miniszter elmondta, a kormány ezért beavatkozik, az Agrárkamarával együttműködve, a javaslatukat elfogadva garantálja azt, hogy minden gazda hozzá fog jutni a pénzéhez. Közel a megállapodás a NISZ szerb olajvállalatban lévő orosz tulajdonrész megvásárlásáról a MOL és a tulajdonos Gazprom Nyefti és a szerbiai vezetés között, aminek nyomán korábban nem látott biztonságba kerülne Közép-Európa energiaellátása. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. A minisztérium közleménye szerint a tárca vezető a szerb energiaügyi miniszterrel Dubravka Dedovicsal közösen tartott sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy jó eséllyel hamarosan eljöhet az első mérföldkő a NISZ többségi tulajdonának megszerzéséről szóló egyeztetéseken. A következő napokban létrejöhet az első fontos megállapodás a MOL és a Gazprom Nyefti között. Végül az időjárásról. Ismét romlanak a látási viszonyok. Többfelé képződik akár sűrű, zúzmarás köd. Így nagy rész borult párás ködös idő várható. Több helyen, de egyre inkább keleten fordulhat elő gyenge intenzitású csapadék. az északi középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebre inkább eső valószínű. Továbbá az északnyugati nyugati határvidéken sem kizárt ónos szitálás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul. A déli tájakon mérhetjük a fagypont feletti értékeket. Pénteken a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű. Délnyugaton néhol 5 fok felett lehet. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Tömörkény István. Fecskék. Volt abban az időben nálunk, odalent a Novi Bazári táborban egy fekete szakállú, alacsony, mérges kis ember, káplári sarzsiban, bizonyos káplár Maksa nevezetű. A legények, akik a szava alá tartoztak, nevét nem Maksának mondták, hanem mint Macskát tisztelték, mert szigorú volt a kis ember, fölöttébb rendet tartott, többet, mint kellett volna, mert elvégre a rend is csak olyan orvosság, hogy megárt belőle a sok. Ő túlságosan sokat buzgolkodott ezen, s minden alkalmat helyesnek talált arra, hogy legényeit súlyosan leszidja, vagy egy pár napra a tábor áristomába vitesse. Egy alátartozó legény, a hosszú és szer fölött erős ördög meg is mondta neki egyszer: hely, Macska, Macska, ha egyszer innen hazaérünk Magyarországba, így félkézzel fölemellek a nyakadnál fogva, de nem teszlek le addig, míg meg nem fulladtál, akkor maradsz majd csak igazán Macska. A Macska nem szólt rá semmit, csak börtönbe vitette az ördögöt, mert e fajta szigorúságot tartott azon a területen belül, ahol 20-25 embernek az ő eszejárása szerint kellett élni. Bár kitudódott, hogy a Macska eredendőleg nem volt se szigorú, se pontos, oly igen nagyon a végletekig, hanem keménységének oka tisztán csak a magasabb rangúaktól való félelemben volt keresendő, ami nem ritka dolog olyan helyen is, közönséges nyelven ijegységnek neveztetik. Ez az ember hát ezen okból volt szigorú, s mert csak a tények előadására kell szorítkoznom, nem mondhatom el, hogy a hosszú és nagyöklű ördög a hazatérés után csak ugyan arra a színvonalra emelte, ahova emelni oly erősen ígérte. Alig ha tette, mert a macska voltak éppen nem is volt rá érdemes, mert néha mégiscsak a láb hagyott a szigorúsággal. Ez olyankor volt, amidőn hazasóvárgó dalokat énekeltek a katonák. Nem olyankor, amidőn szabadságukban állott, hanem tiltott időben, amidőn rendnek kellett lenni. És mégsem tudott olyankor szigorú lenni a macska. Ahogy a nóta szólt az otthon való Magyarországról, elfeledte ő is a rend szeretetét, és hallgatott. Ha már nagyon sok és nagyon hangos ilyenféle sóhajtás szállt erre hazafelé, s már gondolta, hogy a lárma miatt baj lenne, akkor is csak szelíden szólt. Ugyan ne szaggassátok az ember szívit. A szomorú dalok azonban azért nem hallgattak el. Fölzokogott a barakok sarkaiban a nóta a szép Magyarországról, amelytől mi messze estünk a vörös sziklák közé, s néhányan már itt is maradtak végképp, a vörös sziklák között. Ahogy a katonalegény parasztésszel a maga szíve verését versekbe foglalni tudja, olyan különféleképp szól az ének a távoli hazáról, lombos nyárferdőkről, a kis pejlóról, mely talán bizony most szomjazik is, mert nincsen, aki itassa rendesen, s íme a tó is befagyott, amiből ő tulajdon maga szokott inni. Hát, hol hát az a fejsze? Ábrándozott a bakaver sírva. Megyek, beverem a jeget, hogy ihasson a kis pejló eleget. Gyerekes dolog ez, de mindenünnen csak az dunogták. Nótája csöndes, elhaló, végeztével elborulva tekintettek egymásra az emberek. Mert szomorú sors az, a jó kis pejlóról, amely idehaza a nagy mezőkön és tágas helyeken éli világát, csak úgy messziről zümmögni verses dalokat. De a bodri kutyának se volt nyugta, a sajó kutyának sem, továbbá nagy fehér Tiszát is emlegették a dalok, ami a lent való élet napi nyűgétől az emberek részére szabad időgyanánt maradt, az leginkább csak ilyennel telt el. Míg ellenben máskor rendkívül nagyokat hallgatott a társaság. Szótlan pipáztak, míg nem azt mondja egy. Otthon már járnak a betlehemesök. Bólintottak az emberek, és hallgattak tovább. És oly szótalan, mély hallgatások voltak ezek, hogy a vadhegyi folyó zúgása közben is behallatszott, hogy megy valahol a hegyen fölfelé valamely katona valamely őrházhoz, és nótában kérdezi a sötét vidéktől. Mikor megyek hazafelé, szép Magyarország felé? A dalszavát széthordta a völgyben az esti szellő a különféle katonai népekhez. A minarétek tetejében hiába gegőzött a török harang, ha legszebben fújta, akkor se hallgatott rá senki. A dalszavát széthordta a völgyben az esti szellő a különféle katonai népekhez. A minarétek tetejében hiába gegőzött a török harang, ha legszebben fújta, akkor se hallgatott rá senki. Csak mindenkinek azon járt az esze, hogy ugyan mikor megyünk hazafelé, szép Magyarország felé. De feleletet senki sem adott. A feketülő hegyek csak hallgattak, forró sóhajtásokra és meleg vágyakozásokra nem indul meg az ő keblük, mert szokva is lehetnek az ilyesmihez, miután a római légiók nótás katonái is kérdezgettek tőlük annak idején egyet s mást. A súlyos, nagy hegyek azoknak se feleltek. Nem is értenek hozzá. Mit tudják azok, hogy mi az, mikor egy ember kezdi mondani, csárdás kisangyalom, más ölel, úgy hallom, hogy ezen mindenki elszomorodik. A napfényes mezőkről, a sűrű nádasokról, a szelíd és halk folyóvizekről mit tudnak ők, akik még csak szélkiáltó madarat se láttak a barázdában futni? Nekik legföljebb ilyenekről, ha föllegek beszélnek, amelyek lassan úsznak innen arra lefelé, mert bizonyára nekik se kellemes ez az utazás. Ó, a föllegek! Azok is igen kedves vendégek voltak. S ha ritkásan, nyaranta úszott arra valamely olyan fehér bárányfelhő, amilyen a mi kékegünkön otthonos, a katona fölnézett rá, megemelte a sapkáját, és mondta egymásnak: nézd, ez alig, ha nem hazúról gyütt. És azokról is verses nótákat csináltak, a bánat felhőkről, amelyek Szeged felől jönnek, jaj, de nagyon sebesen. Semmiféle poéták nem voltak pedig azok, akik a honvágyat, mit a maga valóságában az ő paraszt szívű kimondani restelt, így versbe és nótába formázták. Csak egyszerű parasztlegények voltak, köztük egy-kettő iparos, jó része azonban a tanyák világából és szomszéd falvak akácvirágos utca soraiból. Viselkedésük itthon nem valami híres. Ugye bizony? És érzelmeik, az ő hideg és nyers szokásaiknál fogva itthon is igen el vannak vermelve. Abban a sivár életben pedig, amit oda alá folytatni kellett némelyiküknek már esztendőkön által, még ridegebbre vált a lélek. De azért nem halt el annyira, hogy ne sírt volna titkon az otthoni mezők után, mert azzal álmodott, és azzal kélt valamennyi. Nem bír az alul szabadulni senki. Lelkének ez a tápláléka, ha a határon kívül kell szomorkodnia. Valamely alkonyat volt, ősz elejé alkonyat, amidőn ahogy a tábor udvarán és a zúgó víz partján a napi dolog végeztével álmodozott a nép, kisded fekete fölleg jelent meg az égen, a magas hegyek ormai között. Erről hazúrról jött, és igen nehezen haladt. És egyszer csak keringélni kezdett a völgy fölött. A fecskék. A fecskék! Kiáltozta a sok gyerek. Jönnek Magyarországból! Csak ugyan. Csak ugyan azok voltak. Isten madarai, akik kisasszony napja körül szoktak útra kelni, hogy meneküljenek a tél elől. Nagy raj volt nagyon, és amint forogva röbdöstek a levegőben, látszott már rajtuk, hogy éjszakai szállást keresnek, mert ezen völgy után ismét nagy hegyek következtek, a Balkán hegyes vidékei, oda bizony egy kis pihenés szükséges. Nem volt akkor a kis pár száz emberes táborban szem, amely ne ezen apró légi madarakat nézte volna. És oda jöttek, pihenni a fabarakok tetejére. Ott volt a szomszédban a török város. Oda is mehettek volna, de nem mentek. Mert hiszen magyarországi utas idegenben nem szállhat máshoz, csak magyarországihoz. Hármas, négyes sorával ülték végig a tetőket. A kerítésekre, az ereszgerendákra is jutott a seregből, és tele volt csipogásukkal az egész környék. A katonák megnéztek föl rájuk, és beszéltek hozzájuk, kérdezve, hogy mi újság otthon, kis fecskék. Ugye nehéz volt a mars idáig a csúnya hegyeken keresztül. A szegény kis vándorok csak csicseregtek a kérdésre úgy, ahogy ők tudnak. De az tökéletesen úgy hallatszott az elepet füleknek, mintha magyar beszéd volna. mert arrafelé nem lakik a fecske, általában nincsen apró madár. Nincsen ott semmi. Sasok és ölyvök birodalma az. Azonban csak most mert volna jönni a sas, vagy csak egy ölyű is. Halálok halálát nyerte volna ez estén, mikor az édes, apró magyar vendégek az ereszet alatt beszélnek. Ameddig csak beszélgettek, mindvégig lesték a szavukat a katonák, míg nem a kis törődöttek, elaludtak ott a tetőszélen, az ereszetek gerendáin és a párkányokon. A barakok szobáiban nem volt az este lárma, csak beszélte egymásnak a nép boldogan, hogy lám, hát erre jöttek. Hogy bizonyosan tudták, hogy erre kell jönniük. Talán otthonról üzentek is velük, mert az ilyesmi lehetséges, miután a fecskék az Isten madarai. Mondja kendmán, komám, nem veszi-e kend észre, hogy ez a nagyobbike, ez a kövér, nem épp az öreg szüléméktől való. Azután csend volt. Magyar raj aludt a födél fölött, magyar raj a födél alatt. Ezen az éjszakán még könnyebb volt hazaálmodni, mint máskor. Bár ez máskor sem ment valami túlságos nehezen. De azért még nem riogott az őrségen a kürt, mikor már ébren volt a nép, hogy a fecskéi után nézzen. Szerette volna azt mindenki látni, hogy hogyan indulnak a továbbvaló messzi útjukra a kicsi magzatok. Azzal azonban senki se számolt, se ember, se fecske, hogy miféle szelek lakoznak a fekete hegyek katlanaiban. Elővágott onnan észak felől éjfél után a nagy hidegség, és havat hozott, amely belepte a tetőket, a barakkokat, és igen nagy hideg lehetett, mert az útszélen járó turkószerbek azt kiabálták egymásnak, Zima! Komsia! Zima! Ami meg a fecskéket illeti. Azoknak java része ott hevert a havas földön megdermedve, kifagyva szépen. Némelyik, ahogy elállta altában gyenge testét a fagy, s lebukott a barak tetejéről, még vergődött valamicskét, s nem éppen a fal tövében dermedt meg, hanem szárnyaival verte a havat, és odább akart menni én szegény állatom, mert tudta, hogy neki útja van valamerre. No, egy pár lépést el is vergődött a hóban. A nép pedig ott türelmetlenkedett a barakajtókban, és el volt fagyva az ő szívében is minden virág, és nem mert kilépni az ajtó küszöbén, mert akkor szeges lábbelijével halott fecskére taposott volna. Időbe telt, míg valahogy átugrálták a dermedt testeket, és a kurta termetű tamburasztalost, ki akkora ugrásra nem volt alkalmatos, a hosszú ördög csak úgy kivetette a hóba, hogy a halott fecskék fölött elhaladni bírjon. Káromkodott is az ördög, a nevivel jár különben, mondván, hogy ilyen sorsokat miért éreztet velünk a sors. Senki se volt rá felelettel. Egy új, nehéz kéreg szorult a lelkek fölé. Infanteriszt Kéler-Féler lépegetett a fecskék közt. Kéler volt a neve, de mert az a golyó, amit ő küldött, soha célt nem talált, okos német szó szerint Kéler-Félernek neveztetett. Igen kövér, de mind a mellett bohói fiú volt ez a Kéler-Féler, bár egyébként tanyai származás, amin nincs mit csodálkozni, mert van itt olyan juhász is, akit Hoffmannak neveznek. Hát, Kéler-Féler a hóba térdelt. Fölvett egy fecskét, és nézte a két tenyerében. Nini, mondta, még meleg. Két nagy tenyere volt ennek a Kéler-Félernek, paraszti és durva tenyér, de annál melegebb a vér, amely alatta lögdösődött. ebbe a két tenyerébe fogta a madarat. Tenyere melegétől a madár élett. Szemeit a félhalódó állat fölnyitotta, és kéler-féler nagyot ordított.
Emberök, élnek még a fecskék!
És szinte tülekedve, egymást előzve rohanta meg a katona nép a hóba fagyott fecske csapatot. Ki mennyit bírt, szedett föl belőle, és a hosszú ördög, ki az imént kihajította a hóba a rövid tambur emeri kasztalost, már ismét behajította a baragba, hogy fűtsön, ahogy csak tud, mert meleg kell ide. A sok baka pedig hordta be a fecskét, az asztalokra rakta és keszkenővel, fehér ruhával, mi egymással terítgette és akadt, aki fejen csókolva ébredő madarát a száján keresztül igyekezett bele lelket lehelni. Nem maradt a tábor udvarában elhullott fecske egy sem, csak amely már végleg elhalt. Emezek meg a barakszobákba hordottak, egymás után nyitogatni kezdték a szemüket. Jaj, de nagy örömök voltak azok. Nézd de, már éled. Hát az enyém, nihogy mozdul. Mozogtak, csak ugyan a kis állatok. Volt, ki már fölült az asztalon és széjjel tekintett. Gyönyörűséges szeme van a fecskének, kis acél gömbjében le van rajzolva az, amire éppen tekint. Hordta a sok katona nekik a komiszkenyeret, és az erőre kapottak közül már akadt olyan is, amely feléje nyúlt. Vizet is vittek nekik csajkákban, de továbbá hoztak fekete kávét is. Mert miután a bakanép igen szerette a fekete kávét, amibe komiszkenyeret aprított, a barakszobák haditanácsa hasznos tápláléknak vélte ezt a fecskék részére is. Jó volt-e? Nem volt-e? Nem tudni. De annyi bizonyos, hogy egy-kettőnek a kivételével mind életre jött a fecske. És azután, bár ki is nevessenek érte, az az állat tudta, hogy hol van. Mert egy se vadult meg, egy se röbdösött a falnak, hanem otthon volt valamennyi. Összeázott szárnyaikat a legfinomabb eszközével, a fogkefével pucolgatta a baka. Azután mindenkinek a fecskéi ott laktak azon a délelőttön az ágyon. Más kompánia állt éppen aznap szolgálatban, hát szabad volt a nap, és kedve szerint ajnározhatta kis magyarországiait a nép. Gügyögtek nekik a katonák, mint ahogy apró gyereknek szokás. Ráválaszul csipogtak a fecskék, és a durva lelkű paraszt katona szinte siránkozva mondta nekik. Miért nem úgy mondod, hogy érteném, hogy mit fáj? Délfelé az idő kiderült, a szél abba maradt. Tenyéren vitték ki az udvarra a fecskéket, és fölrebbentek onnan a tetőre. Ott beszélgetni kezdtek, s várták a társukat. Sokat hoztak ki a népek, és ezek is elmentek aznap délután. Szerencsés és boldog utat sóhajtottunk utánuk. Más felekezet pedig, a gyengébje, még azon éjszaka is ott hált. Betette a katona az elgyötrött, az elárvult kismadarat az inge kebelébe, és együtt aludtak. S a verekedésre fogadott legénynek és a rövidke kismadárnak a szíve egymáson dobogott. Másnap aztán mind elment. Infanteriszt Alexander Hézső eresztette el az utolsót. Fölvágotta magasba a madár, néhányszor körülkerítette a tábort, azután megindult a társai nyomán. Eredj csak, eredj hálátlan kutya, kiáltotta utána Hézső, pedig voltaképpen annyi könyv pergett a nagyveres szakállába, hogy az sem bírta állni. Arról is lepergett.
Elhangzott Tömörkény István Fecskék című írása. Felolvasta Fehér István színművész. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette. Mai adásunkat jövő héten pénteken, január 23-án megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond, Paddington itt és most című meséjének 8. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
A járókelők hallgatták a zenét, megálltak, benéztek, ámultak. Mi is az a fura magyar név, amit Mr. Gruber mondott, valami csücsüröngő, csücsürítő, csürdöngölő, mondta régiséges. De ez azért nem egészen az. Nem egészen? Mondhatnám, egyáltalán nem. Beethoven nem írt csüröngőket, vagy miket? Csürdöngölőket? Beethoven? Hát nem, abszolút nem. Mosolygott Mr. Gruber, főleg nem gépzongorára. Miért főleg nem? Mert hogy a gépzongora Beethoven idejében még nem volt feltalálva. Nem volt, ismételte engedelmesen Paddington. No, ha az ember lehunja a szemét, mintha érezné, hogy érzelmi húrokat mozgat meg a szívében ez a szép muzsika, mondta Mr. Gruber. Értem. S Paddington lehunyta a szemét. Várta, hogy érzi majd az érzelmi húrok pengését a szívében, de... Tartsa hunyva a szemét, Mr. Brown, és úgy játszon, mondta a régiségkereskedő. Mozgassa csak a kezét a billentyűzeten, ne félje, menni fog, ugyanúgy, mint nyitott szemmel. Ugyanúgy? Sőt, még szebb lesz, jobb lesz minden. Az lett. Tényleg az lehetett, mert odakint egész kis csődület támadt, nézték a zongorázó medvét, valaki tapsolni kezdett, s Beethoven csöndes szívhez szóló dallamát el is nyomta már is a tetszés vihara. Mr. Gruber is csatlakozott a tapsolókhoz, szívében maga Paddington mozgatott meg érzelmi húrokat, a zene is persze, de az egész így együtt felülmúlhatatlan volt. A kintiek éjjel eztek. Hát, mit mondta Mr. Brown? Kérdezte diadalmasa Mr. Gruber Paddington diadalának láttán. Esküszöm, Beethoven is elérzékenyült volna a látványtól, a zenétől. Mert hogy még ő sem hallotta így ezt a holdfény szántást, vagy mit? Holdfény szonátát. Mivel azonban az idő is szépen eltelt közben, Paddington megköszönte Mr. Grubernek a kakaót, az ajtóból visszaintegetett vendéglátójának, kint pedig megsüvegelte a népeket. Lengette a kalapját, és az emberek hurráztak, nevettek. Nagy örvendezések közepette kattogtak a fényképezőgépek, Paddington alig tudott szabadulni. Annyira szerette volna elmesélni nagy élményét Brownéknak, így hát jól kilépett, amennyire bírt, maga mögött hagyva a tömeget, a boltot. Ellenben, kisvártatva, furcsa érzése támadt. És igaza volt, hogy valaki követi. Hátra sandított, és tényleg követte valaki. Majdnem bokáig érő fekete prémes nagykabátban integetett felé ez a valaki. Áj! Áj! Kiáltotta, majd így folytatta már közelebb érve. Az egész olyan különös, kész csoda! Tessék? Kérdezte kicsit türelmetlenül Paddington, aki nem tudta, mi a csoda ez, de nagyon szeretett volna már mielőbb hazaérni. Sosem látta még zongorázni medvét, közölte az ismeretlen. Engedje meg, hogy kezet, mancsot szorítsak önnel! Erre Paddington gyorsan megtörölte az egyik mancsát a kék düftin kabátba. Jaj, nem nagy eset, magyarázta közben. Az egész ugye úgy működik, hogy micsoda szerénység, mondta a férfi. Látom, magával viszi mindenhová a kottáit, s mutatott a kis kerekes kocsira. Ezek nem kották, hanem karották, mondta Paddington. Répák, ugye? Azt hitte, ennyi csak a tévedés oka. Mrs. Bird mindig megkér, vásároljam meg neki a zöldségféléket. Ó, még szebb, lelkendezett a férfi. Milyen szép, hogy nem szakad el a való élettől, az egyszerűbb emberek világától. Mit mondhatott erre Paddington? Nem is mondott semmit. Ó, nézze csak, kiáltotta hirtelen a férfi. Ez a falragasz itt egy hangversenyt hirdet. Jótékonysági hangversenyt rendeznek, és ha önt felkérhetném, játszon a végén, az lenne a habatortán. Egy remekül zongorázó medve. Hát, tűnődött el Paddington. Jonathan és Judy itthon lesz, szünidő van, viszont Mr. Brown esetleg fél valami zűrzavartól. Se baj, mondta a beleegyezése jeléjül. Én mindenképp ott lehetek. Nem mondja, ez óriási, rikkantotta a férfi. Álmodni sem mertem volna. Én csak Mr. Grubert meg kell kérdeznem. Előbb, mondta Paddington, végső soron az övé a zongora, és azt mondja, nem sok ilyesféle van már a világon. Bízza csak rám! Lelkendezett az idegen. A dolognak ezt a részét én intézem. Ön a világ legjobb zongoráját kapja meg, amilyet bőséggel meg is érdemel. Jaj, ez az átélési képesség, medve uram, és ezek a futamok, csusszantások, glisszandók. Paddingtonnak fogalma sem volt róla, mit beszél össze-vissza az az ember. Se baj. Sajnos leestem a székről, mikor eljátszottam volna a tricstracs polkát, vallotta be őszintén. Ha, legnagyobbakkal is megeshet, vigasztalta a férfi, sőt, van, akivel már meg is esett. De mondok én valamit, a legjobb az lenne, ha biztosítást kötnénk a mancsaira. Jaj, újabb tekercsekre is szükségem volna, mondta Paddington. Tekercsekre? A verseny után a Billy mindenféle finom tekercs lesz, sonkás, sajtos, habos. Tekercsek? Olyanok is vannak? Ha, lesznek! De a hangverseny után a bulin, az már késő, mondta aggodalmasan Paddington. Közben kéne. Mikor? Amikor játszik? Értetlenkedett a férfi. Csak is akkor, mi értelme különben? De az idegen nem hagyta, hogy befejezze. Ez lesz aztán a lajdobás, szuper! Kiáltotta. Ilyen sem volt még. Jól hallok, zongorázó medve, aki játék közben sonkás tekercseket fogyaszt. Lazacos szendvicset például, kaviárosat? Nem is annyira, vélekedett Paddington, de egy marmelád és szendvics biztos jót tenne, amíg játszom. Általában a kalapom alatt tartom az ilyesmit, hát ott is elővehetem játék közben. A férfi csak nem eldobta magát. Nem mondja, ilyen nincs, ezt tartogassa a legvégére, visítani fognak, meghalnak. Remélem ez utóbbiról azért nem lesz szó, rontaná az egész medvetársadalom jó hírét. Ó, de vicces medve maga! Egyre jobban belejön, de én is egyre boldogabb vagyok. Kotorászni kezdett a zsebében. Várjuk csak, tessék, kérhetném, hogy itt írja alá? Mit? Há, semmi, csak ide a szaggatott vonalra kérném a becses nevét. Mivel a férfi igen tekintélyes személyiségnek látszott, Paddington is szerette volna tudásának legjobbát nyújtani. Alá körmölt neve után teljes mancsát oda nyomta, ahogy a rendőrségen is kérték tőle. Szeretett volna ő is tekintélyesnek látszani. Már megbocsásson, kérdezte a férfi, de ön orosz? Orosz medve? Voltam már az is, mondta ködösítve Paddington, de itt vagyok már igazán otthon. A további fontosság kedvéért hozzátette, jó szerével. De a férfi most erre nem figyelt, mert az aláírást próbálta kibetűzni. Paddington, mondta bólintva. Ott született? Abban a negyedben? Nem, azért ott nem. Csak ott talált rám Mr. és Mrs. Brown a pályaudvaron. Félreértések elkerülésére itt valamit tennünk kell majd. Mit? Alkalmilag erre az egyestére nevet változtatni. Önnek is, nekem is? Nem, csak önnek, kedves Paddington. A nézőkben tudatosítani kell, hogy orosz. Nézzük, legyen talán Padovszki, hogy tetszik? Nekem aztán mindegy, egy estét kibírok vele. Jó, és a farragaszon ezerrel jobban hat. Igen, szinte már látom, felpecsételve keresztben a nagy Padovszki, vagy ilyesmi. De Mrs. Birdnek beszámolhatok róla? Az ki? Paddington elmagyarázta. És ő nem szereti a hirtelen változtatásokat, megviseli. Ne szóljon a koncert utánig, hadd legyen meglepetés, utána viszont elgondolkodhatunk a jövőről. Mit szólna egy világkörüli turnéhoz? Az nem lenne rossz, ha például Limában felkereshetném a visszavonult medvék otthonát, mondta Paddington. Micsoda meglepetés lenne Lucy nénémnek? Öregek otthonába, agokházába nem szoktam valami nagyon menni. A program végre eszi, de mindenki alszik. Abban biztos vagyok, hogy Lucy nénikém kötőtűjével mind felpiszkálna az olvókat. Hortyogás ott nem lenne, vélekedett Paddington. Hát igen, felelte erre még mindig kétkedő tekintettel az idegen férfi. Majd meglátjuk. Kezdjük mindig azzal, ami jön. Most a kegyed fellépése esedékes. Hogy is jöjjön be? Alulról, amit régen a moziban szoktak a zenészek. Mr. Brown-tól kölcsön kérhetném ehhez a fűrészét, vélekedett Paddington. Már is jó kis izgalomnak ígérkezett a számára ez az egész. Hát, ötletekért nem megy a szomszédba, nevetett a férfi, és elismerés volt a hangjában. Mi ketten remekül összedolgozunk, majd tudom én azt már is. Én, mint akkor a kegyed menedzsere. Menedzsere? Milyen alapon? Kérdezte hökkentem Paddington. Emlékeztetem, lebegtette meg a papírost a férfi. Aláírta a nevét. Ide, a szaggatott vonalra, tessék! Ismeri? Folytatta. Csak úgy kérdezem, Purcell távozóban. Purcell távozóban lenne? De ki az a Purcell? Híres jeles zeneszerző. Nem láttam se jelenlévőben, se elmenőben. Ez a távozóban ugye egy híres dalának a címe. Felvehetnénk a programjába, zongora átdolgozásban. Majd megkérdezem Mr. Grubert, tűnődött Paddington, ha valaki hát ő tudja. Mit? Vagy úgy, de én jobban örülnék, ha nem kérdezné meg. Egyáltalán nem szólna senkinek a mi kettőnk dolgáról. Mrs. Birdnek se, házvezető nőnknek. Végképp nem. És ne feledje, a falnak is füle van. Rám figyeljen inkább. El fogom mondani a kegyet tudnivalóit az esettel kapcsolatban.
Kedves gyerekek, ma este Michael Bond, Paddington itt és most című meséjének 8. részét olvasta fel nektek Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emlékezését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat! Folytassuk boldog Bódi Mária Magdika életéről szóló könyv olvasását, és azon keresztül az elmélkedésünket. A könyv címe: Tanúságtétel Liliommal, vérrel, egy gyári munkáslány élete és vértanúsága. És következik idézet a könyvből: Bíró néni mesél egy esetet, ami Magdikával történt. Az egyik fűzfői misszió alkalmával megkértem Magdit, hogy vállalja el a felszolgálást a búcsúvacsorán, amit nálam rendeztünk meg. Megtanítottam, hogyan kell szépen teríteni, a szalvétákat ízlésesen felrakni. Magdi mindenért, ezért is hálás volt. Megint tanultam, mert én csak leraktam volna a szalvétákat. Nagyon köszönöm. Kérem, bíró néni, csak magyarázzon meg mindent nekem. Külön öröme volt a vendégek jó étvágya. Egy pillanatra megállhatunk most, és elgondolkodhatunk azon, hogy Magdika milyen hálás volt azért, hogy tanította őt bíró néni. Milyen szép az, amikor valaki szívesen tanul a másiktól. Minél inkább jártasak vagyunk egy témában, annál inkább kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy nem fogadjuk el a másiknak a segítségét, tanácsát, aki esetleg még jártasabb abban a témában. Ilyenkor sokszor a gőgünk akadályoz meg abban, hogy okos tanácsot elfogadjunk. Magdikánál szó sem volt ilyen hozzáállásról, mint ahogy hallhattuk. Nagyon megköszönte, nagyon hálás volt bíró néninek, hogy elmagyarázta neki, hogyan kell a szalvétákat összehajtogatni és kirakni. És még azt is hozzáteszi Magdika, hogy kérem, bíró néni, csak magyarázzon meg nekem mindent. Még kérte is a segítséget. Valamelyik szentnél olvastam, hogyha azt akarjátok, hogy szeressenek titeket, akkor kérjetek segítséget az emberektől. De bizony mi gyakran úgy gondolkodunk, hogy rajtam ne segítsen senki, vagy engem ne sajnáljon senki, megoldok én mindent magam, akár erőmön felül is, és elmulasztjuk a segítségkérést. Amikor segítséget kérünk, akkor azt is kommunikáljuk a másik ember felé, hogy szükségem van rád, hogy én nem vagyok mindentudó és mindenható, hogy esendő ember vagyok, hogy gyenge ember vagyok, és szükségem van a segítségre. Kicsit olyan világot élünk, ahol nehezünkre esik a másiktól segítséget kérni. Emlékszem, gyerekkoromban a faluban mindent közösen csináltak a rokonok. A házat, a disznóölést, a lakodalmi előkészületet, a földeken való munkát. Mindenben kértük egymás segítségét, és bátran kérhettük, mert egymás segítése alapvető volt ott abban a falusi közösségben. Ma már falun sem tapasztalom ezt az együttmunkálkodást, legalábbis nem úgy, mint régen. Megpróbálj mindenki saját családjában, vagy saját maga megoldani azt, ami éppen megoldandó. Pedig, ha megkérünk valakit, hogy segítsen, azzal egyrészt az alázatosságunkat nyilvánítjuk ki, másrésztről pedig lehetőséget adunk a másiknak arra, hogy jót tegyen. Gondoljunk bele, ha sokan úgy gondolkodnak, hogy nem kérnek segítséget, akár erőn felül is, vagy utolsó erejével is maga oldja meg a dolgokat, és ezt sokan így teszik, akkor egyre kevesebb az embereknek a lehetősége a jó cselekedetekre. Pedig az emberek nagyon nagy szeretettel segítenek egymáson, de sokszor nem hagyjuk, hogy segítsenek rajtunk. Ez a mondat, amit a Szenttől hallottam, ez úgy visszacseng mindig a fülemben, hogy ha azt akarod, hogy szeressenek az emberek, akkor kér tőlük segítséget, és van benne nagyon sok igazság, és tapasztalom is. Sokszor eszembe jut, és amikor esetleg úgy döntenék, hogy magam elvégzek valamit, akkor mégiscsak megkérek valakit, hogy segítsen. És látom az arcán, hogy abban a pillanatban felderül, mosolyog, és nagy szeretettel segít. Szinte mintha arra várt volna, hogy kérjek tőle segítséget. Emlékezzünk csak vissza, amikor legutóbb segítséget kértek tőlünk valaki, hogy milyen öröm tölti el ilyenkor az ember szívét, hogy segíthet. És az ember értékességét is növeli, hogyha a másik emberen segíthet. A másik ember kéri az ő segítségét. Bátran kérünk segítséget. Van egy ilyen közmondás is, hogy két ember több, mint egy meg egy. Két ember sokkal többre képes együtt, közös erővel, Krisztussal természetesen imádkozva, mint egy-egy ember egyedül küszködve. Vannak a környezetemben is olyanok, akik gyakran kérnek segítséget, akár fizikai segítséget, akár valami tanácsot, és hálát tudok ezért az Úrnak, hogy vannak ilyenek a környezetemben, és tanítanak arra, hogy én is bátran kérjek segítséget. Mert hogyha az emberektől nem nagyon akarunk segítséget kérni, vagy szégyellünk, akkor a Jóistennel, akkor a Jóistentől is nehezen kérünk segítséget. Vagy csak a legvégső esetben, amikor valóban minden kötél szakad. Pedig az Úr azt szeretné, hogy mindenben kérjük az ő segítségét. És ez fordítva is igaz, mert ha valaki az Úrtól gyakran kér segítséget a legkisebb dolgokban is, az sokkal könnyebben kér emberektől is segítséget, akár a legkisebb dolgokban is. Magdika most erre tanít minket, erre a nyitott szívre, erre a szívesen tanuló hajlamra, erre a bátor segítségkérésre. Most folytassuk tovább a könyv olvasását. Vajon mivel tanít az Úr a következő gondolatok alapján? Tehát ott hagytam abba, hogy külön öröme volt a vendégek jó étvágya. Amilyen jó szívvel kínálom, olyan jó étvágyjal tessék elfogyasztani, mondta Magdika. Kétszeresen is jól esik a falat, felelte az egyik vendég, mert ilyen csinos kislány kínálja. Magdi azonnal elhallgatott, de a konyhában bíró néni előtt így szólt. Jaj, ezt elengedtem volna. Milyen finom lélekre utal ez a kis párbeszéd Magdi részéről. És észrevehetjük a vendég részéről a kis bújtatott kétértelműséget. Magdikának a nyitott szívét, a jó feltételezését, mindenkiről jót gondol, és ezt olvashatjuk Katolikus Egyház katekizmusában is, 2478. pont. A vakmerő ítélet elkerülése érdekében mindenkinek, amennyire csak lehet, jóhiszeműen kell értelmeznie fele barátja gondolatait, szavait és cselekedeteit. Abból kell kiindulnunk, hogy minden jámbor kereszténynek egy másik homályos állítását vagy véleményét inkább kell jól értenie, mint elítélnie. Ha semmiképpen sem tudja jól érteni, kérdezze meg a beszélő szándékát, és ha az helytelenül gondolna vagy értene valamit, jóságosan fedje meg, ha ez nem elegendő, próbáljon meg minden alkalmas eszközt, amellyel kiózanítható és megmenthető a tévedéstől. Mert itt is erről volt szó, hogy Magdika teljesen nyitott szívvel fordult oda a vendéghez, a jót feltételezte róla, és gondolom, hogy mindenkiről a jót feltételezte. És erre a gondolkodásra nekünk is oda kell figyelni, mert sérültségünknél fogva, természetünk sérültségénél fogva hajlamos a rossz feltételezésére. Különösen akkor, hogyha valakiről már eleve nekünk rosszat mondtak, úgyhogy még nem is ismertük meg az illetőt, és amikor először találkozunk vele, mivel rosszat hallottunk róla, már nem a jót feltételezzük. És gyanússá válik, és egy kicsit elfeketedik a lelkünk irányába, és nem ilyen nyitott szívvel, nagy szeretettel fordulunk felé, hanem talán egy kicsit kételkedve, talán egy kicsit távolságot tartva, talán egy kicsit szeretetlenül. Mert valaki már előttünk befeketítette ezt az embert.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!